Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichofóriú lélekerősítő legfrissebb adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata, a Pszichofóriú vezető szerkesztője, és Szabó Eszter Judit, a Pszichofóriú alapító főszerkesztője ül. Ahogy ezt megszokhattátok, az utóbbi adásokban a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvünk nyomán beszélgetünk. Ebben a könyvben több fejezetben dolgoztuk fel a kapcsolatok témáját, és ezek közül az egyik az a különbségekről szól. Ezt a fejezetet Kata írta, úgyhogy ez egy Kata fejezet, és neki is szegezném a kérdést Katának, hogy mit gondol arról a felvetésemről, miszerint ennek a témának a gócpontja, az tulajdonképpen elsősorban párkapcsolati fókuszúnak látom ezt a gócpontot a különbségek kapcsán, és talán abban a kérdésben nyilvánul meg a leggyakrabban, hogy párkapcsolat szempontjából akkor mi most, ha minél jobban hasonlítunk, akkor annál boldogabbak leszünk, és hogyha különbözünk, akkor pedig nem feltétlenül borítékolható, vagy inkább kérdésformájában fogalmazódik ez meg, hogy akkor borítékolható-e az, hogy nem fogunk jól kijönni egymással. Ugye ez az ellentétek vonzák egymást, meg hasonló körül, ez a két pólusú vita az, ami, vagy nem is vita, hanem ilyen megélés, meg vélemény az, ami megjelenhet ebben a témában. Szóval, hogy e körül forog ez a fejezet, vagy ez a téma, vagy te hogy látod ezt a kérdést?
Hát nem csoda szerintem, hogy nagyon sokaknak ez jut eszébe, amikor a különbségek témájáról először hall, hogy akkor ez biztos tényleg ilyen hasonlónak körül, vagy ellentétek vonzák egymás típusú dolog lesz. Az jutott eszembe most, ahogy készültem az adásra, és lapozgattam a könyvet, hogy nagyon sokan visszajelzitek nekünk, hogy amikor megvásároljátok, akkor nem az elején kezditek el olvasni, hanem végigpörgetitek, hogy melyik fejezet ragadja meg legjobban a figyelmeteket, és azzal indítjátok az olvasást, és hogy nem sorrendben haladtok. És eszembe jutott, ahogy lapoztam a különbségek fejezethez, hogy szerintem tuti, hogy szinte senki nem ezzel a fejezettel kezdi a könyv olvasását, mert hogy valószínűleg mindenki rögtön erre asszociál, hogy jó, oké, különbözünk, hasonlítunk, jó, kit érdekel, nézzük mondjuk a kiégést, vagy valami veszteségeket, vagy sérüléseket. Viszont én azért szeretem nagyon ezt a témát, és azért tartottam fontosnak, hogy legyen belőle egy teljes fejezet, mert hogy nagyon-nagyon mélyre tud vinni. Egyrészt magában a párkapcsolati kérdésekben is, mert hogy gondoljatok csak bele, hogy mennyi sérülést tudunk egymásnak akaratlanul is okozni pusztán azzal, hogy különbözünk. És ezt nem úgy értsétek, hogy különbözni bűn vagy rossz dolog, hanem úgy, hogy ha például én azaz ölelgetős, szeretgetős, szeretetnyelvű típus vagyok, a párom viszont nem az, akkor folyamatosan lesz köztünk annak egy feszültsége, hogy nem úgy tudja kimutatni felém a szeretetét, ahogy ez nekem a lehető legjobban esne. Ez például egy ilyen nagyon nagy feszültségeket okozni tudó része ennek a témának. De a másik, hogyha egy kicsit eltávolodunk a párkapcsolati perspektívától, hogy gondoljatok csak bele abba például, hogy egy munkahelyen vagy egy családban, mondjuk azt, hogyha teszem azt, van egy introvertált munkatársunk, vagy egy introvertált családtagunk, egy döntően inkább extroverzióra hajló közegben, az mennyi feszültséghez tud vezetni. Tehát ott van például, most tényleg ez csak az első dolog, ami eszembe jutott, amiben különbözhetünk, hogy az intro kolléga lesz az, aki lehet, hogy sose jön el velünk bulizni, meg inkább mindig egyedül ebédel, vagy például ott van az, hogy tervez a család valami klassz hétvégi programot, hogy most akkor mindannyian elmegyünk, megnézzük a robotkiállítást, és utána elmegyünk moziba, és akkor azt mondja az introvertált gyerek, hogy én a szobámban szeretnék olvasni egész hétvégén, mert egész héten zsúlyba voltam, és alig vártam, hogy végre egyedül legyek, és magamra zárjak egy ajtót. És ez is olyan, tudjátok, ami ilyen óriás konfliktusok forrása tud lenni. Mert hogy ilyenkor ott vannak a szülők, akik azt mondják, hogy nem igaz már, hogy nem lehet eljönni, hogy erre vár az egész család, és hogy tök jó program, egy kis pesgés, és végre kiszabadulunk együtt, és együtt adjuk az időnket, és akkor odajön a gyerek, aki meg, bocsássatok meg, ezt nagyon csúnyán mondom, de hogy kívülről úgy tűnik, hogy beleszalik az egészbe, amit ti gondosan megszerveztetek, és lelkesen készültetek rá, holott ez nem azért van, mert ő nem értékeli ezeket az erőfeszítéseket, egyszerűen különbözik abban a módban, ami neki a kapcsolódást és a kikapcsolódást jelenti.
És szerinted mi az oka annak, hogy ahogy így hallgattalak, ez a kérdés jutott eszembe, hogy valahogy olyan kényelmetlennek érezzük azt, amikor különbségek vannak köztünk, miközben erre akár egy lehetőségként is tekinthetnénk, hiszen az, hogy valaki nem pont ugyanolyan, mint mi, az azt is jelenti, hogy tud nekem mutatni valamit a világról, amit én nem tudok, vagy egy másik szöget, ami tágíthatja a perspektívámat, növelheti a, nem tudom, az alkalmazkodó képességemet, a rugalmasságomat, tanulhatok tőle valami újat. Tehát, hogy vannak, és tudom, hogy nagyon nehéz, számomra is egyébként, ez egy kicsit álnaív a kérdés, nehéz meglátni ebben a lehetőséget, de hogy valahogy az egyszerűbb út, az mindig az, hogy annak örülünk, például egy párkapcsolat kezdeti szakaszában is, amikor valaki ugyanolyan, mint mi, vagy nagyon hasonlóan gondolkodik, issza a kávét például, mint ahogy mi. Szóval, hogy mi az oka annak, hogy a hasonlóság az kényelmesebb, a különbség meg ennyire kényelmetlen, és ekkora feszültséget kelt bennünk?
Szerintem pont ez, amit mondasz, hogy amikor hasonlítunk, az kényelmes, mert akkor az azt vetíti elém, anticipálhatom, hogy minél kevesebbet kell alkalmazkodnom és változnom. Ami tudom, hogy olyas valami, ami, hogyha kimondom, akkor úgy tűnik, hogy olyan természetes. Hát az ember életének olyan, nem tudom, elválaszthatatlan része az, hogy alkalmazkodnia kell körülményekhez és más emberekhez. De hogyha egy kicsit közelebb lépünk és megkapargatjuk az alkalmazkodás folyamatát, akkor azt látjuk, hogy borzasztóan sok energiát igényel. Hiszen azt igényli, hogy én lényegében egy kettős fókuszt tartsak, hogy arra is figyeljek, hogy mi a másik, hogy a másik mit fejez ki felém, és közben tartsam saját magamon is a fókuszt, hogy hogyan tudok én ehhez csiszolódni, hogyan tudom esetleg a másik felé kifejezni, hogy tőle is várom, hogy ő is alkalmazkodjon az én irányomba, tehát folyamatosan reflektálnom kell saját magamra is, és a másikra is ebben a folyamatban, ami borzasztó sok erőt, és energiát, és időt igényel, és egyszerűen tényleg úgy, ahogy te is kimondtad, nehéz. Ez egy nehéz dolog. Az meg, amikor egyetértünk, az olyan, az, mint hogyha, tudjátok, így kölcsönösen megsimogatnánk egymást, hogy de jó, te is, én is, simi-simi, ugye, hogy az Emberi játsz meg című könyvben is van, ugye, hogy adtunk egymásnak egy sztrókot. Amikor meg az van, hogy azt mondja a másik, hogy te figyelj, én tényleg te, lejártad a kék túrát, én utálok túrázni, és akkor ott van benned, hogy... Úristen, akkor innentől kezdve, hogy ha ez a kapcsolat úgy alakul, hogy egy szoros kapcsolat lesz belőle, vagy mondjuk egy életen át együtt maradunk, akkor én egy életen át vívhatom minden hétvégén, hogy te figyelj, én szeretnék hátizsákot és bakancsot ölteni és menni. A másik meg azt fogja mondani, hogy nem nézünk inkább Netflixet.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy szerintem az is, hogy mekkora egyéni különbségek vannak abban, hogy hogyan viseljük azokat a helyzeteket, amikor a másik különbözik tőlünk. Mert hogy ez is nagyon el tud térni, és ahogy beszéltél, az a párhuzam jelent meg előttem, hogy amikor valaki hasonló hozzánk, az egy ilyen komfortzónán belüli dolog. Az ilyen tök jó, kényelmes. Amikor valaki különbözik tőlünk, az egy komfortzónán kívüli dolog. Nagyon nem mindegy, hogy ez a különbözőség hogyan aránylik a mi határainkhoz. Hogy ez a különbözőség, ez mit rúg be, mit nyom be bennem. Hogy ez most azt jelenti, és akkor itt jön az önreflexió, meg az önismeret része, hogy akkor oké, akkor ez azt jelenti, hogy nekem ehhez most alkalmazkodnom kell. Hát ez most akkor azt jelenti, hogy nekem eltűnnek a határaim egyik pillanatra a másikra, és elkezdek igazodni, el kell, hogy kezdjek igazodni ahhoz az életritmushoz, hogy hétvégenként 15-20-25 kilométeres túrákat kell tennem, mikor nekem ahhoz egyáltalán nincsen kedvem. És hogyha valakiben ezt nyomja be, az, hogy különbözik a másiktól, az egy nagyon árulkodó jel, nem? Mert hogy ezért lehet ezt másképp is kezelni.
Lehet, abszolút. Ez ugyanolyan szerintem a másik oldalról, amikor azt mondom, hogy nem megyek el a következő randira, hogyha egyáltalán nem szeret túrázni. Szerintem nagyon sok múlik azon amúgy, hogy az önértékelésünkkel hogy állunk, és egyáltalán mi az, amiről úgy érezzük, hogy a külső megerősítések szempontjából fontos számunkra. Tehát, hogy azt is mondhatom ilyenkor, hogy ez igazából a szabadidő eltöltésemnek egy része. Most kell az nekem, hogy valaki folyton megerősítse azt, hogy igen, ez nagyon szuper, ez a szabadidő eltöltés lehető legjobb módja, én is mindig ezt akarom csinálni, jaj, de jó. Vagy azt is tudom mondani, hogy én így szeretem a legjobban eltölteni az időmet, ő meg lehet, hogy máshogy, de én rendben vagyok magammal, és oké vagyok azzal is, hogy ő mással oké. Tényleg nekem az önértékelés kérdése jön előtérben, hogy mennyire engedem meg, illetve a másiknak is azt, hogy ebben a témában ne legyen közöttünk egyetértés. Mert hogyha azt érzem, hogy nagyon kell az nekem, hogy valaki, kicsit most így tovább gördítem ezt a kérdést, de hogy azt igazolja vissza számomra, hogy nekem igazam van, és az a jó, amit én csinálok, ergo az a jó, ahogy és, ami, és aki én vagyok, akkor ott lehet, hogy érdemes keresgélni egy kicsit, hogy is állok én a önmagam értékességének a tudatával.
Igen, meg hogy mennyire sokkol az, amikor valaki nem ért velem egyet. És nagyon érdekelne ebből a szempontból is a véleményed, hogy miért van az, hogy jó, most ezt nem tudom mindenféle reprezentatív kutatással alátámasztani, de nekem van egy olyan megélésem, meg tapasztalásom az emberi interakciókkal kapcsolatban, hogyha te valakivel valamiben nem értesz egyet, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon sokszor, 10-ből 8-szor egy ilyen system error. Tehát, hogy amikor így látszik, hogy a másik lefagy, és egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogy köztetek véleménybeli különbség van. Itt zárójelben jegyezném meg, hogy nagyon fontos különbséget tenni a között, amikor valakivel valamiben nem értünk egyet, és a között, amikor minősítjük a másiknak a véleményét, és minősítjük, és azt mondjuk, hogy szerintem ez egy hülyeség. Vagy azt mondjuk, hogy szerintem te hülye vagy, hogyha hiszel ezeknek a barmoknak. Tehát, hogy ez nem az, mint amikor azt mondod, hogy nem értek veled egyet ebben és ebben, mert az én véleményem az, hogy ezt így zárójelben azért szeretném megjegyezni, hogy nyilván ezért a különbségeket is lehet különbözőképpen, meg finomsággal, meg árnyaltsággal kezelni. De hogy, amit mondani akarok, hogy amikor az utóbbi eset vagy helyzet van, hogy te azt mondod, hogy ne haragudj, de én veled nem értek egyet, akkor az így teljesen, nem tudom, így leszáll egy ilyen fekete felhő arra a két emberre, aki kommunikál egymással, és az egészet belengi valami rossz sejtelem, aminek meg így elkezdenek távolodni, mert hogy nem tudnak mit kezdeni nagyon sokan azzal a helyzettel, amikor valakinek más a véleménye, amikor valaki máshogy látja a világot. Akkor rögtön így aktiválódik ez a fekete-fehér gondolkodás, hogy na, ő rossz, én meg vagyok a jó. Ahelyett, hogy meghallgatnánk egymást, hogy közelebb lépnénk egymáshoz, és kíváncsiak lennénk arra, hogy ő miért gondolja ezt, és aztán azt keresnénk, hogy a különbözőségeinkben hol vannak a közös találkozási pontok. Szóval, hogy ezután a hosszú felvezető után az a kérdésem, hogy szerinted mi ennek az oka, hogy ennyire jellemző, hogy rosszul kezeljük azt, amikor valaki különbözik tőlünk. Függetlenül attól, hogy most egy munkahelyi kapcsolatról, például egy kollégáról van szó, egy baráti beszélgetésről, egy társaságban, vagy akár egy párkapcsolatról, ahol tényleg nagyon meg tudunk ijedni, hogyha valaki picit másképp látja a világot, mint mi.
Tettél az előbb egy zárójelet, és mielőtt válaszolnék, nekem is muszáj, hogy a természetesen az, hogyha azt mondod, hogy én szeretek kéktúrezni, és olyan társra vágyom, akit szintén szeret kéktúrezni, és emiatt azt mondod, hogy nem fűzöl szorosabbra kapcsolatot olyannal, aki nem szeret kéktúrezni, az teljesen rendben van. És látod, milyen érdekes ezt, hogy ez is szerintem így kapcsolódik a kérdésedhez, mert én nagyon sokszor kapom magam azon ezekben az adásokban, hogy jaj, csak nehogy az legyen, hogy valaki hall valamit, ami túlságosan sarkos a számára, és akkor azt mondja, hogy ó, mehet ez az egész podcast a levesbe, meg ti is menjetek a francba, mert én nem értek egyet azzal, amit hallottam. És az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen itt vissza is érkeztem a kérdésedhez, hogy azért szerintem, mert nagyon-nagyon kezdünk egy olyan irányba mozdulni, mi, mint az emberiség és a világ, hogy nagyon kivesznek az árnyalatok a kapcsolatainkból, rettenetesen abszolút kategóriákban kezdünk gondolkodni, nagyon sokszor szélsőséges kategóriákban, tehát, hogy valami tényleg vagy igen, vagy nem, vagy fekete, vagy fehér, ha egyetértesz velem, akkor barát vagy, ha nem, akkor meg ellenség. Tudjátok, nem nagyon szeretek ezzel előhozakodni, de szerintem ebben nagyon nagy szerepe van, ha nem ez a fő oka a közösségi médiának a működésének.
Igen, a buborék hatás és
A
társai.
buborék hatás, így van, így van. Tehát, hogy gyakorlatilag egy kattintásomba kerül, és nem kell többé olyasmit hallanom, amivel nem értek egyet. És a nem értek egyet szerintem tulajdonképpen egy nagyon, nagyon veszélyes szó lehet egy-egy adott témában, vagy adott kontextusban. Mert én nagyon sokszor nem szabad azt elfelejteni, hogy véleményem az mindenről lehet, de ez nem jelenti azt, hogy nekem lehetnek saját tényeim. Hogy ki tudom szelektálni azt, hogy ez tetszik nekem, és ezt elfogadom, mert ezzel én egyetértek, akkor ezt fogadom el igaznak, de amaz meg nem tetszik, és akkor az az igaz. És az lesz az én saját tényem, mert ettől függetlenül ugye a tény az nem tűnik el. Ezt nem is fogom nektek hosszan ragozni, de hogyha visszagondoltak az elmúlt két világjárványban töltött évre, akkor szerintem látjátok, hogy miről van szó. Hogy ott is az van, hogy szerintem nagyon sokszor, nagyon sokan felraktak olyan szűrőket, ami odáig vezetett, hogy családok, barátságok és párkapcsolatok, konkrétan láttam ilyet testközelből, hogy párkapcsolatok bomlottak fel azért, mert egyet nem értés volt abban, hogy mi történik, az miért történik, és mik a helyes válaszlépések arra, hogy körülöttünk kitört egy járvány. Szerintem ide lyukadtunk ki, és én itt keresném valahol azt, hogy miért frusztrál bennünket sokszor ennyire az, hogy akár már a legapróbb véleménybeli különbségek is megjelennek. Hogy valamiért azt hiszük, hogy az egyet nem értés, vagy az esetlegesen bekövetkező vita, ami ennek a nyomában jár, az arról szól, hogy itt a másik engem, az én személyemet, az én értékemet támadja meg.
Igen. Meg valamiért azt feltételezzük, hogyha van egy vagy két különbözőség, vagy pont abban, amiben nem értünk egyet, meg amiben különbség van köztünk, akkor rögtön valahogy az a prekoncepciónk, hogy akkor egyáltalán semmiben nem érthetünk egyet. Tehát ugye ez a fekete-fehér gondolkodás, de hogy ez nagyon-nagyon nem így van. Tehát, hogy csak nem megyünk egyszerűen tovább, mert hogyha van két dolog, ami úgy nem klappol, nem úgy van, mint ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, a mi nagykönyvünkben, mert ugye, ahogy ez nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy a saját tények, szerintem mindenkinek van saját nagykönyve is, bizonyos szempontból, meg elképzelése arról, hogy akkor hogyan kell, hogy alakuljon például egy ilyen interakció, meg abban is, hogy hogyan kezeljük a különbségeket. Tehát, hogy abban is nagyon nagy különbségek vannak, ahogyan toleráljuk, meg kezeljük a különbségeket, de erről talán még érdemes lenne picit beszélni. De hogy amit mondani szeretnék, az az, hogy ahhoz a folyamathoz, ami ennyire nagy árkokat képes ásni emberek között, meg csoportok, meg adott kérdésről különbözően gondolkodó csoportok között, annak az az oka, hogyha hallunk, vagy látunk, vagy olvasunk olyan gondolatokat, amikkel nem értünk egyet, akkor utána azt az egészet dobjuk a kukába. Tehát, hogyha van egy, nem tudom, egy ember, vagy egy online tartalomszolgáltató, akinél megjelennek olyan írások, amik engem kiborítanak, ez egyébként true story, tehát, hogy van ilyen, akkor ez rögtön azt implikálja, hogy ő náluk minden írás ilyen. És hogy nem, simán lehet, hogy van az írásaik között olyan, ami értékes, vagy legalábbis segít abban, hogy tágítsa a perspektívámat, de én, ahogy mondtad te is, mondhatom azt, hogy erre én nem vagyok kíváncsi mostantól, de akkor azoktól az írásoktól is megfosztom magam, amik meg hozzá tudnának tenni a gondolkodásomnak a rétegzettségéhez, vagy a sokszínűségéhez.
Illetve a másik, hogy az előző adásunkban beszélgettünk az önreflexió kérdéséről. Az, hogyha megtapasztalom, hogy én itt most olyat olvasok, amivel nem értek egyet, akkor az szerintem egy kiváló lehetőség az önreflexióra. Nem azért, mert minden, amit a pszichofórión leírunk, az az egyedül való egyetemes igazság, hanem mert látnod kell, főleg a pszichológiai tartalmak tekintetében, ez szerintem ilyen általános tanács, hogyha bármi ilyesmit olvasol a témában, hogy miért hat ez úgy rád, ahogyan. Mit szólított ez meg benned? Miért éppen most? Honnan jön az indulat? Nekem például az is egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon sokszor előfordul most már nálunk is. Azért a mi kommentelőink általában imádnivalók, de én most már látok egy pár nagyon furcsa megnyilvánulást a mi cikkeink alatt is. Hogy menjünk már az anyánkba, hogy ilyen baromságot, aki leír, az csak egy idióta lehet, és hogy adja vissza a diplomáját, és nem tudom, és nekem egy tök érdekes kérdés lenne ilyenkor ennek az illetőnek a helyében, hogy miért lettem én ettől ennyire dühös? Hiszen itt egyszerűen csak arról van szó, hogy valaki valahol írt egy cikket. Miért akarom én kitépni a torkát egy embernek, aki leírt egy jelenséget?
Igen.
Amivel én nem értek egyet, ráadásul ez meg a másik, hogy itt is nekem például a pszichológia, nyilván most a pszichológus mi mást is mondana, ugye a pszichológia tudományában, amikről mi írunk, azok kutatási eredmények, amik kiállták a tudományos kutatás próbáját. Lehet, hogy később meg fogják őket cáfolni, de jelen pillanatban azt tudjuk elfogadni, és hogy azzal nekem olyan furcsa az egyetértés, egyet nem értés kontextusában beszélgetni. Tehát, hogy egyetértek azzal, hogy valamivel kapcsolatban van egy tudományos konszenzus. Nem értek egyet vele? De hát az a tudományos konszenzus. Na mindegy, nem is ragozom már ezt tovább, hiszen tudom, hogy ez a különbségek témájának is nem az érdekes része, de hogy az jutott eszembe még, ami így esetleg ennek az egyet nem értésnek az elharapózásának és a ráadott reakcióknak az elvadulásában szerepet játszhat, hogy azt hiszem, hogy soha nem kaptunk ennyi információt a világról, és soha nem kényszerültünk rá arra, hogy ennyire gyorsan alkossunk róla véleményt. Gondoljatok csak bele, hogy zajlik Ukrajnában a háború, és én soha nem láttam például a róla szóló hírek alatt olyan kommenteket, hogy jó, még nem tudok eleget a helyzetről, várok egy kicsit, mielőtt megalkotom a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy mit is gondolok erről. Nem. Instant egymásnak estek az emberek, és mindenki tépte a másik haját, hogy ez így van, az nem úgy van, te egy idióta vagy, nem olvasod a híreket, miért nem látod, hogy mi történt, és akkor ez, és akkor az, hogy nagyon nagy rajtunk a nyomás szerintem, hogy ebben a nagyon, te szoktad mondani ezt, hogy ebben az egyre bizonytalanabbá váló világban így keressük a stabilitást, hogy legalább azt tudjam már, hogy mi az, ami fekete, és mi az, ami fehér, hogy legalább meglegyenek a saját válaszaim arról, hogy én mit gondolok erről a világról. Nagyon gyorsan, nagyon sok-sok információ alapján kell kialakítanod ezt, úgyhogy azt nincs időd megszűrni, és nincs időd visszalépni ahhoz, ahogy régen az embereknek formálódott a gondolkodása, hogy beszélgettünk egymással. Hogy leültünk, és akkor estéken keresztül beszélgettünk, és árnyaltuk egymásnak a szempontjait, hozzáadtunk egymáshoz. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy erre ma már nagyon kevés lehetőségünk van. És nem akarok ilyen romantikus nosztalgiába révedni, hiszen az én életem is ugyanígy zajlik, és tudom, hogy miért van ez így. Csak nagyon sokszor szerintem azért érezzük ennyire élesnek ezeket a különbségeket, mert egyszerűen nem volt időnk erre a tempóra úgy felgyorsítani, hogy az ne vonja magával annak a folyamatnak a károsodását, ahogy a véleményeinket formáljuk.
Igen. Hát ezt nagyon kompaktul összefoglaltad. Valóban szerintem is az egyik legmarkánsabb része ennek a tendenciának, hogy ennyire nehezen viseljük és fogadjuk el a különbségeket, hogy egész egyszerűen nem maradt erőnk és időnk meg energiánk arra, hogy alaposabban utána gondoljunk, utána olvassunk témáknak, amikben nem értünk egyet, hanem nem tudom, bocsánat, ezt is így szoktam mondani, és akkor nem akarok itt most alakoskodni, de hogy felböfög valamit a mainstream média egy cím formájában a közösségi média felszínére, mert valaki valahol mondott két szerencsétlen mondatot, vagy éppen tényleg egy megalapozatlan butaságot, és akkor az alapján ítéljük meg az egész embert, mindent, amit ő így képvisel, vagy gondol. És közben meg lehet, hogy egy csomó minden van, amiben meg akár egyet is értenénk vele, hogyha egyáltalán érdekelne az, ami a továbbiakban, vagy ezek mögött a felkapott mondatok mögött van. De hogy attól a pillanattól kezdve ugye nem érdekes, mert hogy akkor lehet mondani, hogy na, jó nagy hülye ez is. És akkor ezzel le tudjuk. Amiért tényleg így nem ítélek el senkit, meg nem lehet szerintem a mai világban elítélni senkit, mert hogy tényleg olyan állapotban, olyan kizsikerelt állapotban vannak nagyon sokan, hogy én nem tudok senkit kárhoztatni azért, mert hogy utána nem fogja meg egy-egy ilyen embernek a munkásságát, és veszi magához az összes vele készült interjút, és nem tudom, könyvet, és megnyilvánulást, hanem akkor itt megy tovább. Még az is oké, hogyha megyünk tovább, de hogy amikor meg teljesen elhatárolódunk, és ahogy te is az előbb mondtad, ebben a buborékban így hermetikusan elzárjuk magunkat egyre inkább minden olyan ingertől, ami ezt a kis komfortzónánkat bögdösi és értegeti, az nem csak egy veszteség, és nem csak attól fosztjuk meg magunkat, hogy szélesedjen a perspektívánk, hanem szerintem azért hiba, mert ha így járunk el, akkor pont sokszor olyanná válunk, mint azok, akik fölött pálcát törünk éppen. Tehát, hogy ugyanúgy kirekesztővé tud válni az, hogyha ennyire lehasítjuk magunkról valakinek a tőlünk, vagy a sajátunktól eltérő véleményét. És hogy ebben mennyire könnyű belefutni, bocsánat, csak még egy saját példa, ez nagyon-nagyon ide kapcsolódik, úgyhogy megosztom veletek, hogy azt gondolom, hogy Kata, te meg én, az, amit képviselünk, az egy olyan valami, ami próbál folyamatosan nyitott és elfogadó, és olyan szemléletben élni és dolgozni, meg létezni, ami lehetővé teszi azt, hogy azért ne egy ilyen szemellenzős gondolkodás legyen a miénk. Nagyon sokfajta véleménnyel találkoztunk már, és jelenítettük meg. Szóval, hogy azt gondolom, hogy jelen van a szemléletünkben. És még így is megtörtént az tényleg így nem olyan régen, hogy láttam a Facebookon, hogy a férjem megosztott egy tartalmat egy olyan embertől, akinek én azért nagyon sokszor így nem értek egyet a megnyilvánulásaival. És akkor így rá is kérdeztem nála egy ilyen esti beszélgetésre, hogy na láttam, hogy osztottál meg. És hogy az a helyzet, hogy az, ami meg viszont a tartalma volt ennek a posztnak, az meg valóban egy valid vélemény volt, az én véleményem szerint is. Ha úgy tetszik, egyetértettem vele nagyon sok ponton. És akkor mondtam neki, hogy igen, ezt értem, de hogy azért aki ezt megosztotta, meg aki a forrása ennek a véleménynek, azért az nagyon meredek dolgokat is tud állítani ám. És akkor így mondta, hogy igen, igen, tudja, de hogy pont attól válik kirekesztővé, vagy válsz kirekesztővé te is, hogyha egy ponton túl az ő véleménye már azért nem érdekel, mert ő az, aki megosztja. És hogy pont az lehetetleníti el a kapcsolódást és a párbeszédet, hogyha te ezeket nem hallod meg, hogy vannak dolgok, amikben egyetértetek. És ez nem nagyon fontos.
Nagyon fontos, és én is emlékszem a megosztásra, és én is beírtam egy mentális fekete pontot. Érte?
Mikor ezt így meghallgattam, akkor így kitöröltem. Mert igen, szerintem nagyon sok igazság van abban, amit mondott, vagy ebben az érvben. Akkor most már az se érdekel, hogyha olyat fogalmaz meg, amiben amúgy meg tényleg sok igazság van. Mert mint hogy az én értékrendem szerint.
Na látod, ezért mondtam, hogy mennyire sok szétmélysége van a különbségek témájának, hogy ha már csak egy olyan egyszerű dolgot, mert egyszerű, de hogyha egy annyira a különbségek felszínét karcolgatjuk, hogy megnézzük, hogy a véleménybeli különbségeket mennyire nehezen tudjuk kezelni, akkor, még hogyha belegondolunk abban, hogy a személyiségvonásbeli eltéréseket, a hosszú távú célokban való eltérést mennyire nehéz feldolgoznunk, vagy ha ezekben különbözünk. Mert hogy miközben írtam ezt a fejezetet, nekem olyasmik jártak a fejemben, tudjátok, amik ilyen tényleg nagyon sok súrlódási felületet adó hétköznapi, nem is feltétlenül konfliktusok, hanem inkább olyan egyszerű élethelyzetek, amikben mindannyian érintettek vagyunk. Mikor beszélgettünk most Esztivel adás előtt a különbségek témájáról, akkor a szóba került, hogy van-e valami személyes érintettségünk, amit szeretnénk veletek megosztani. És eszembe jutott, hogy nekem van, tehát nekem volt olyan, ami miatt ott dolgozott bennem ez a különbségek témája, amikor írtam a fejezetet, de aztán rájöttem, hogy ez olyan, amiről meséltem is már nektek, és nem is feltétlenül kell most ezt újra megosztani, mert az jutott az eszembe utána, hogy ugyan kinek nincs. Tehát ki ne élte volna már meg azt, hogy különbözik, hogy van közöttük valami különbség, amiből adódik feszültség, adódik konfliktus, és hogy azt valahogy el kellene kezdeni kezelni, vagy hogyha párkapcsolatról van szó, akkor még lehet, hogy az is megfordult a fejében, hogy vajon ez a kapcsolat végét jelenti-e. Ott van például tényleg, amivel én rengeteget találkozom a pszichológus oldalamról, hogy amikor nem úgy mutatom ki a szeretetemet, mint ahogy a másik szeretné azt kapni. Erről is volt már szó a mi adásainkban,
Mm.
és csak gondoljatok bele, hogy ez tényleg mennyire alapvető, ez a reggeli puszitól kezdve a jó éjszakát csókig nagyon-nagyon sok hétköznapi helyzetben elkísérhet benneteket, és hogyha van benne eltérés, akkor az nagyon-nagyon nagy fájdalmakat tud okozni. És ez nem azt jelenti, ne úgy értsétek, hogy különbözni rossz dolog, tehát hogy ezt nem szabad, és alkalmazkodni kell a másikhoz mindenáron, hogy nehogy fájdalmat okozzunk, hanem arra szeretnék ezzel rávilágítani nektek, hogy ezért olyan fontos a különbségek témájáról beszélni, hogy tudjunk ezzel kapcsolatban kommunikálni, hogy tudjunk még a különbségeinkkel együtt is kapcsolódni, hogy ne az legyen, hogy azt érzem, hogy valahányszor, amikor megnyilvánul az, hogy mi valamiben nem vagyunk egyformák, az bennem újra és újra okoz egy ilyen fájó sebet, vagy tudjátok, egy ilyen papírvágást, mint amikor a papír megvágja az ujjad szélét.
Igen, ez nagyon fontos, és annyira rezonált, miközben beszéltél, jegyzeteltem. Remélem olyan tollal, ami nem hallatszik be az adásban, mert már volt, hogy ezt is szóvá tették hallgatóink.
Semmi baj, mert én meg akkorákat nyelek, mint a Mount Everest, és ezt nagyon-nagyon sajnálom, ezt csak most vettem észre, hogy visszahallgattam magunkat, de majd szerintem próbáljuk kivágni.
Igen, és hogy ez a sebek, tehát hogy pont arra rezonál, amit feljegyzeteltem, az, amit mondtál, hogy az előbb említetted például, és arra nem reflektáltam aztán, de mondtad, hogy alapvetően tudományos eredményeken alapuló írások és olyan anyagok jelennek meg nálunk, amik azért ebből a szempontból megalapozottak. Ugyanakkor, és akkor most figyelj, Kata, nem teljesen értek veled egyet ebben, mert nem abban, hogy nem tudományosan megalapozott, hanem hogy
hol a stop gomb?
Hogy olvasok valamit, aminek van tudományos alapja, de hogy ez nem azt jelenti, hogy ez rám egy az egyben igaz. Tehát, hogy amin szerintem érdemes elgondolkodni, hogy igen, ezek valóban valid statisztikai adatokon, meg kutatásokon, meg vizsgálatokon alapulnak, de hogy ez nem jelenti azt, hogy én is azok közé tartozom, akikre ez egy az egyben érvényes. Vannak bizonyos tendenciák, de hogy vannak bizonyos élethelyzetek, meg egyéni különbségek is, amik sokkal inkább azt predesztinálják, hogy egy ilyen cikket olvasva neked nem fontos betagozódnod egy kategóriába, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy van egy ilyen jelenség, hogy ezt el kell fogadnod feltétel nélkül, hogy ez rád érvényes, hanem ez egy ajánlás, amiről így lehetőséged van gondolkodni. Ezzel én hogy vagyok? És szerintem az az igazán izgalmas kérdés, amikor a különbségek ilyen rossz dolgokat, vagy akár a véleménykülönbségek ilyen rossz dolgokat rúgnak be bennünk, és rossz, sötét helyekre visznek, és amin érdemes elgondolkodni, hogy miért feltételezzük azt, hogy ezzel így ránk akarnak erőltetni valamit. Tehát, hogy miért abból, persze nyilván sokszor a kommunikációban is kódolva van egy ilyen fajta agresszió, vagy erőteljes határozottság, de hogy az, hogy valaki velem nem ért egyet, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekem egyet kell vele értenem. És hogy amin szerintem érdemes elgondolkodni, hogy és ez most lehet, hogy nagyon sarkosan megfogalmazott önismereti kérdés, de megajánlom nektek, aztán hagyjátok itt, hogyha gondoljátok, hogy vajon ki követett el rajtam olyan mentális vagy lelki erőszakot, hogy én azt az életem során, meg a felnövés történetemben, hogy én ezekben a helyzetekben egyből arra gondolok, vagy arra asszociálok, hogy akkor engem itt most be akarnak szorítani egy sarokba, vagy ki akarják követelni tőlem, meg ki akarják erőszakolni azt, hogy én egyet kell, hogy értsek ezzel. És én minden egyes porcikámmal hadakozom ez ellen az érzés ellen. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, vagy aspektusa, vagy ilyen mélyebb rétege annak, hogy hogyan is vagyunk jelen ezekben a véleménykülönbségekben. Mit gondolsz?
Hogy szerintem is érdekes rajta elgondolkodni, és az iskola rendszerünk jutott eszembe.
Igen.
De ez is megint messzire visz. Tehát, hogy hol tapasztalom én azt meg, hogy nincs szerepe a saját véleményemnek, vagy nagyon kevés szerepe van, ne legyünk mindig olyan igazságtalanok, hogy nagyon kevés tere van annak, hogy én mit gondolok. Ezért, hogyha aztán végre lehetőségem van azt végig gondolni és kifejezni, akkor fogalkarommal fogok védekezni ellene. Nem tudom, de ez mondom, csak egy kósza gondolat, hiszen tudom, hogy nem mindenkinek olyan élményei vannak az iskolából, hogy megtanulott fiam, és visszamondott szó szerint különben egyes. Ez jutott eszembe, hogy vajon vannak-e, akiknek már így nagyon-nagyon pici korától így társául szegődik az az érzés, hogy de hogy mikor mondhatom el azt végre, hogy én mit gondolok.
Igen, nagyon szoros összefüggés van a valószínűleg, vagy vélhetően a között, hogyha az életemben valahol valamikor elnyomtak, vagy elnyomva éreztem magam, vagy a véleményemet, vagy egyáltalán önmagamat, az, aki vagyok, azzal, hogyha az ilyen konfliktus helyzetekben, vagy akkor, amikor a különbözőségekkel találkozunk, hogyan reagálunk, vagy mire érezzük ijesztőnek.
Az szerintem mindig egy fontos kérdés, hogy fenyegetőnek érzem-e azt az én érzelmi biztonságomra nézve, hogyha itt és most ebben nem tudunk együtt lenni. Nem is csak azt, hogy nem értünk benne egyet, hanem hogy most ebben nincs meg az a közös platform. Ha te szereted a jó étpuszit, én meg nem szeretem, mert én már olyankor aludni akarok.
Na és akkor, hogyha ezeket a különbségekkel kapcsolatos reakcióinkban felelhető különbségeket így detektáltuk, mondjuk a mai adás alapján, vagy azt hallgatva, akkor, és azt érezzük, hogy oké, nekünk ezzel lehet, hogy még van dolgunk, akkor merre érdemes elindulni?
Megmutatom nektek az irányt. Nem egy szálfával, de irányt mutatnék, én az empátia felé indulnék.
Oh.
Szerintem az itt a kulcsa, annak a gyakorlása. Tudom, hogy nem egy szóval fogjuk megoldani a világ összes különbségét, úgyhogy árnyalnám, mint ahogy ebben az adásban már nagyon sokat beszélgettünk. Szeretnék nektek felolvasni egy idézetet, ami Maya Szalavic és Bruce D. Perry Szeretni születtünk című könyvében szerepel. Ők Albert Einsteintől idézik, és így szól, hogy az ember az egész egy része csupán, mégis úgy tapasztalja meg önmagát, mint ami a többitől különálló. Ez az illúzió egyfajta börtön számunkra. Feladatunk, hogy kiszabaduljunk, és szélesítsük az együttérzés körét, elfogadjunk minden élőlényt és a természetet a maga szépségében. Mit szóltok hozzá? Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép gondolat. És nagyon jó irányt mutat szerintem az empátia irányába. Ugye az empátia, ha még esetleg valakinek viszonylag új ez a fogalom, akkor az a képesség, aminek a során nézőpontot váltunk, és átmenetileg beleéljük magunkat egy másik ember helyzetébe, és megpróbáljuk az ő szemszögéből látni a világot. Ahogy Perriék is írják a könyvben egyébként, ugye nem véletlenül ez a címe, szerintem ez is nagyon szép, hogy szeretni születtünk, hogy ennek a képességnek mindannyian születésünktől fogva a birtokában vagyunk, viszont mégsem használjuk. Sőt, hogyha megkockáztathatok ilyen nagy szavakat, akkor szerintem egyre kevésbé szoktunk empatizálni a kommunikációnk során. Azért lenne mégis fontos törekedni rá, annak ellenére, hogy az empátia sem egy könnyű dolog, viszont gyakorolható, tanulható, fejleszthető, és bár erőfeszítést igényel, nagyon-nagyon nagy nyeressége van azon az oldalon, hogy segít jobbá tenni a kapcsolatainkat, hogy nagyon nagy hasznát tudnánk venni abban, hogy ne a feszültség legyen hangsúlyos, amikor a különbségeinkről van szó, hanem tudjunk egy kicsit a megértés és a megoldások irányába mozdulni. Nagyon fontos, és én mindig szoktam hangsúlyozni, amikor az empátiáról beszélek vagy írok, hogy nem azt jelenti empatizálni, hogy egyetértesz a másikkal, hanem inkább csak azt, hogy megpróbálod az ő álláspontját úgy szemlélni, egy kicsit úgy belenézni, mint ahogy a sajátodat látod. Tehát, hogy ahogy a saját álláspontodat megnézed, úgy pontosan tudod, hogy te miért gondolod, vagy érzed azt az adott dolgot jónak, helyesnek. Viszont a saját szempontodon kívül nem mindig könnyű látni, hogy a másiknak a szempontja az ő szemszögéből ugyanígy jó és helyes, mint ahogy a tiéd a saját szemszögedből. És abban segít az empátia, hogy ehhez tudjál egy kicsit közelebb lépni. Hogy lásd azt, hogy ha nem is értesz vele feltétlenül egyet, ha nem is feltétlenül mondod azt, hogy igen, ez így jól van, és ez így igaz, de hogy megérezd azt, hogy ez valahol ugyanolyan jogos, mint ahogy a te érzéseid és álláspontod.
Nehéz ehhez bármit is hozzáfűzni, mert tényleg nagyon valid nézőpontnak tűnik az, hogy az ilyen zsigeri rossz érzésekre, vagy arra a reakcióra, hogy eltartjuk magunktól, és minél távolabb lögdössük a sajátunktól eltérő véleményeket, vagy megéléseket, annak igaziból az egyik legjobb ellenszere az, hogyha megpróbálunk együtt érezni azzal, aki ezeket megfogalmazza, meglátni azt, hogy vajon milyen történet van az ő véleménye mögött. Hogy erre, ha tényleg nagyon nehéz kapacitást szánni, de hogyha megtesszük, akkor az azért mindig nagyon, vagy nagyon sokszor én azt tapasztaltam, hogy úgy sok mindent megmagyaráz, és megérthetővé tesz, és pont, hogy nem távolít attól a valakitől, hanem valahogy elkezdem közelebb érezni magamhoz az ő történetén keresztül az enyémtől eltérő véleményét is. Biztos nektek is volt már ilyen tapasztalásatok az életben, hogy valaki viselkedett valahogy, valaki gondolkodott valahogy valamiről, és amikor megismertem a történetét, akkor összeállt az, hogy ő miért így gondolkodik, és onnantól kezdve sokkal könnyebb volt megérteni.
Még amit szeretnék nektek említeni, hogy milyen nyomon érdemes elindulni az empátia felé, ez eszembe jutott a különbségek témájáról való gondolkodásban, hogy szerintem a kapcsolatainkban így mindannyiunkban felbukkannak az olyan önmagunkat és a másikat bemutató mondatok között az olyan pillanatok, amikor elérünk ahhoz, hogy egyszerűen nem értem, hogy lehet ezt csinálni. Egyszerűen nem értem, hogy lehet valaki ilyen rendetlen. Egyszerűen nem értem, miért olyan nehéz eldönteni, hogy mi a nyavaját akarsz vacsorára enni. Tudjátok ezt? Amikor így szeretlek, imádlak, anyukám vagy testvérem, barátom, barátnőm, de hogy egyszerűen nem értem, hogy ez mi. És amikor ezek a mondatok jönnek, amikor így azt érzed, hogy értetlenül állsz a másiknak egy-egy tulajdonsága vagy viselkedése előtt, akkor jöhet jól szerintem az, hogyha megpróbálsz empatizálni. Azt is el lehet végezni ilyen kis gondolatkísérletként, hogy végig gondolod a saját tulajdonságaidat, meg így a saját reakcióidat, így a saját működésedet, és megpróbálod gondolatban magad mellé oda tenni a másikat. És megnézed, hogy mik azok a dolgok, amikben különböztök, és hogy hogyan, és tovább viheted a gondolatot akár ott is, hogy mi okozza ebből a legtöbb feszültséget a ti kapcsolatotokban. Hogy mondjuk, nem tudom, másképp reagálunk a stressz helyzetekre. Én azonnal probléma megoldásba kapcsolok, ő meg ilyenkor begubózik, és ja Istenem, és végig akar rágni mindent, és kiborul, és hasznavehetetlen, idézőjelben hasznavehetetlen persze. Vagy hogy másképp kezelitek a konfliktusokat. Lehet, hogy ő olyan, hogy azonnal beleáll, konfrontálódik, te meg konfliktus kerülő típus vagy, és úgy érzed, hogy legalább időben szükséged van egy kis térre, hogy majd később térjetek erre vissza. Ezeket szerintem tök érdekes így végigfuttatni a jelentősebb kapcsolatainkban. És hogy jön ide az empátia, hogy nagyon sokat tud segíteni, és ez egyben jó kis empátiafejlesztő gyakorlat, nekem személy szerint ez a kedvencem, hogyha megtalálod ezeket a különbségeket, visszagondolsz egy olyan helyzetre, amikor a másik legutóbb felbosszantott, azzal, hogy valamiben teljesen másképp reagált, mint ahogy ezt te helyesnek vagy indokoltnak láttad volna, és megpróbálsz magadban egy-egy szám első személyben az ő nevében gondolatokat megfogalmazni. Tehát, hogy megpróbálod beleélni magad az ő helyzetébe, és úgy beszélsz, mintha te lennél ő. És tudom, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy ilyenkor elmenjünk egy ilyen szarkasztikus irányba, hogy szétdobálom az okniaimat, mert ez biztos senkit nem fog idegesíteni, és olyan dekoratív lesz a kockás zokniban nappali kellős közepén. Véletlenül sem saját élményt mondok a férjemmel. Szeretlek, szívem!
Neki csíkos zoknia van. Megváltoztattad a részleteket, ahogy
az igen, biológus felismerhetetlenül, igen, CA. 30-as férfi kliens. Szóval, hogy tudom, hogy ilyenkor nagyon nagy a kísértés, főleg, hogyha tényleg ilyen bosszantó dologról van szó, hogy te pedáns vagy, ő pedig rendetlen, de ne menjetek el ebbe az irányba, hanem tényleg próbáljátok meg az érvényes álláspontot megfogalmazni, hogy leteszem ide a zoknimat, mert nagyon fáradt vagyok most kivinni a szennyesbe, viszont melege van a lábamnak. Majd reggel elpakolom. Bár reggel nem volt rá időm, akkor majd délben visszatérek rá. Értitek, mire gondolok? És ez még csak az okni. És hogyha mondjuk arról van szó, hogy a konfliktusokat kezeljük máshogy, és abban van közöttünk eltérés, akkor ott is érdemes ezt a kis gondolatkísérletet elvégezni, hogy túl dühös vagyok most ahhoz, hogy észérvekkel tudjak érvelni, nem most akarom ezt megbeszélni, félek tőle, hogy olyat mondanék, ami a másiknak nem esne jól. Nem akarom megbántani, inkább kimenekülök a helyzetből. Ugye mondhatod ezt azután, hogy mondjuk a társaddal te szerettél volna megvitatni valamit, ő meg kiszaladt és bezárkózott a másik szobába, mert most nem akarta ezt elmondani. És ez segít egy kicsit azon túl, hogy továbbra is megvan az a jogod és szabadságod, hogy ne érts egyet ezzel a helyzettel, és erről beszélgess vele később, hogy ne érts egyet ezzel a reakcióval, de hogy segít meglátni az ő nézőpontjából azt, hogy miért volt most ez a reakció, hogy miért így reagált ő ebben a helyzetben. Szóval ezt szeretném nektek búcsúzóul itt hagyni, mint egy ilyen kis empátiafejlesztő, empátiagyakorló gondolatkísérletet. Tudom, hogy nem könnyű, de tényleg nagyon sokat tud tenni mind az emberi kapcsolatainkért, mind pedig a saját testi-lelki jóllétünkért azt, hogy ha megengedjük magunknak, hogy egy kicsit merjünk a másik szemével is látni, rálátni időnként a világra.
Ez olyan gyönyörű végszó volt, hogy nem is tudom, nincs is szívem felvetni azt a gondolatot, amivel így terveztem zárni egy kicsit, vagy így az árás irányába terelni a beszélgetést, hogy igaziból mindenről beszéltünk, csak arról nem, amit az elején feldobtam ilyen góc témaként, hogy akkor a párkapcsolatokban most akkor, Kata, mondd meg nekünk még így a végén zárásképpen, hogy a hasonlónak örül, vagy akkor az ellentétek vonzák egymást, vagy most akkor hogy van ez? Mire jutottál te? Vagy mit lehet tudni?
Azt lehet tudni, ha már mondtuk a tudományos konszenzust, akkor a kutatási eredmények jelenleg azt mondják, hogy bár az ellentét...
Amiket valóban... nem kell mindenkinek magára vonatkoztatnia.
Igen, mert ez nem az szent igazság papírusztekercse, hanem egyszerűen az, hogy a többségre az adott mintából ez volt igaz, de ettől a te egyéni megélésed is ugyanolyan valid és jogos, természetesen, hogy bár a kapcsolatok elején sokszor vonzó az ellentét, mert hogy tudjátok, hogy fú, annyira különbözünk, és ez annyira izgalmas, hosszú távon az nagyon sok konfliktushoz vezethet, tehát nagyon sok konfliktus forrása lehet, hogyha nagyon sok dologban különböztök. Ezért a kutatások szerint a párkapcsolatok többségében az bizonyul a tartósság egyik fontos tényezőjének, hogyha minél több dologban hasonlítotok. Itt én a könyvben is idéztem, Hevesi Krisztina idézte az egyik HVG extra pszichológián íródott cikkében a kutatást, ami 12 személyiségvonást vizsgál, tudjátok, a extroverzió, és így tovább, tehát így a fontosabb alapvonásokat, és úgy találták, hogy akkor van a legnagyobb esélye annak, hogy a párkapcsolat tartós lesz, hogyha legalább 4, de inkább minél több vonásban hasonlóság van a pár két tagja között. Viszont tehát ez az, amit ugye meg tudunk vizsgálni, meg amit meg tudunk mérni. Viszont biztos vagyok benne, hogy bennetek is megfogalmazódik, vagy megfogalmazódott, mert nagyon sokszor az, hogyha mindenben egyetértünk, és mindenben egyformák vagyunk, az nem garantálja azt, hogy ez a kapcsolat tökéletes lesz, és örökké fog tartani. Ugye ez az a rész, ami kifejezetten nem a atomfizika része. Ugye, hogyha sok mindenben különbözünk, akkor sokat fogunk balhézni, mert kevés dologban értünk egyet. Ha meg sok mindenben egyet értünk, akkor kevesebbet fogunk balhézni, mert kevesebb dologban fognak ütközni az álláspontjaink valószínűleg. Viszont a hasonlóság sem garantálja az örök üdvösséget, mert hogy ugye egyrészt közben mi történik velünk? Hát történik az élet. Tehát nagyon sokszor adódhatnak olyan élethelyzetek, amikben igenis különbözőképpen fogunk reagálni, plusz az ember személyisége nem egy kőbevésett valami, hanem az bizony változik és formálódik. Egy idő után törvényszerűen is adódnak majd olyan helyzetek, amikben mégis meg fogjuk tapasztalni azt, hogy milyenek a különbségek. Szóval a kutatások ugyanazt mondják, hogy a hasonlóság abból a szempontból üdvösebb, hogy növeli a párkapcsolat irányába való elkötelezettségünket, de ez nem jelenti azt, hogy ez lehet az egyedüli oka és gyökere annak, hogy egy párkapcsolat jól működik. Sokkal inkább afelé érdemes menni, hogy nyitottak maradjunk egymás irányába, tudjunk empátiával fordulni a másik felé, figyelemmel fordulni a másik felé, és hogyha különbségeink vannak, akkor azokat tudjuk kezelni együtt.
Igen, és még annyi kiegészítés, hogy ahhoz kapcsolódva, hogy mondtad, hogy történik az élet, meg hogy folyamatosan változunk, és hogy történnek azért a személyiségünkben is változások, meg fejlődések, például egy önismereti út, vagy egy terápiás munka eredményeként, és a szóban forgó könyvünknek, amiben ugye ez a fejezet is van, a különbségekről szóló fejezet az elején is, meg talán a fülszövetben is leírtuk, hogy egy nagyon fontos alapgondolata, hogy a kapcsolataink tükrök, és hogy talán nagyon nem mindegy, hogy ezekről a különbségekről hogyan gondolkodunk, hogy a saját, illetve a másiknak a véleményét, a megéléseit, azokat ilyen statikus dologként látjuk, vagy valami olyanként, ami egyfelől változhat. Másrészt, vajon ezek a különbségek, ezek mit mondanak el a hiányainkról szerintem, vagy mit mutatnak meg a hiányainkról, számomra egy nagyon fontos tapasztalás volt a saját életemben is, amikor elkezdtem meglátni, nem a... Tehát, hogy hajlamosak vagyunk szerintem úgy gondolkodni különbségekről, hogy akkor azok vannak, én így gondolom, ez én vagyok, így fogadj el. Ez is ugye egy lehetőség, tehát nem feltétlenül az van, hogy valakinek pont, hogy feloldódnak a határai, hanem van, akiknek így nagyon megkövesedett, és megkerülhetetlen, és áthatolhatatlan határai vannak az életében, meg a gondolkodásában, de hogy nagyon érdekes szerintem ezeknek a különbségeknek a tükrében megnézni azt, hogy vajon az, ahogy én gondolkozom a világról, az mit mond el a hiányaimról, vagy éppen az, ahogy a párom gondolkodik a világról, az az ő hiányairól mit mond el, és hogy ez egy nagyon izgalmas ilyen egyensúly keresgélést feltételező folyamat, és itt tényleg egy soha véget nem érő folyamat, amikor ezekben a különbségekben így elkezdjük meglátni önmagunkat, meg a másikat, vagy annak a történetét, hogy például mit gondolok, nem tudom, az exekkel való kapcsolattartásról, mit gondolok arról, hogy mekkora nyitottsággal vagy bizalommal érdemes emberek felé fordulni, emberekhez kapcsolódni, hogy ez nem biztos, hogy feltétlenül arról szól, hogy ő ilyen, amit mondani akarok, hogy ez nem feltétlenül statikus dolog, hogy ő ilyen, én meg ilyen, és akkor különbözünk pont, hanem hogy egy tök jó lehetőség arra, hogy tanuljunk magunkról, akár a sebeinkről, akár a hiányainkról a másik tükrében.
Na, ez volt egy nagyon szép végszó, és látjátok, megmondtam, hogy a különbségek egy olyan téma, amiről igenis érdemes egy egész fejezetet írni, és nagyon sokat beszélni, mert tényleg rengeteg mélysége van.
És igazad volt.
Akkor ebben egyetértünk.
Nagyon reméljük, hogy ti is sok olyan gondolatot találtatok ebben a mai adásban, amivel egyetértetek, de azzal sincsen semmi baj, hogyha olyan is volt köztük, amivel nem. A lényeg, hogy itt voltatok velünk, amiért ezúttal is nagyon hálásak vagyunk, és reméljük, hogy majd találkozunk a következő alkalommal is.
A Pszichofóriú Lélekerősítő Podcastet hallottátok. Ezúttal is Szabó Eszter Juditot és Herendi Katát. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichofóriú Lélekerősítő Podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.